A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek magasztalván a mi Urunkat a 152. dicséretet, Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Hallgassuk meg Istennek igéjét, testvérek, amint úgy, ahogy megvan írva és szól hozzánk a Bírák könyve 9. fejezetének első 17 verséből. Az igét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát a Bírák könyve 9. fejezetének első 17 verséből olvasom az igét. És elment Abimélek, a Jerubbaál fia Sikembe, az ő anyjának atyafiaihoz, és beszélt velük, valamint az ő anyja atyának egész nemzetségével, mondván, mondjátok meg kérlek Sikem minden férfiának hallatára, melyik jobb néktek, hogy 70 férfi uralkodjék-e rajtatok, Jerubbaálnak minden fia, vagy pedig csak egy ember uralkodjék felettetek. És emlékezzetek meg arról, hogy én a ti csontotok és a ti testetek vagyok. És elmondották anyjának testvérei róla minden beszédeket Sikem minden férfiának füle hallatára, és Abimélek felé hajlott az ő szívük, mert azt mondták, atyánk fia ő. És adának néki 70 ezüst pénzt a Baál Beritnek házából, és ezzel holmi henyélő és hiába való embereket fogadott magának Abimélek, akik őt követték, és elment atyának házához Ofrába, és megölé testvéreit, Jerubbaál fiait, a 70 férfiút egy kövön, és csak Jótán maradt meg, Jerubbaálnak legkisebb fia, mert az elrejtőzött. És összegyülekeztek Sikemnek egész polgársága, és Milónak egész háza, és elmentek és királlyá választák Abiméleket az alatt a magas tölgy alatt, amely Sikemben áll. Mikor pedig ezt elbeszélték Jótámnak, elment és megállott a Garizim hegy tetején, és nagy felszóval kiáltott, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten. Egyszer elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válasszanak maguknak, és mondának az olajfának, uralkodjál felettünk. De az olajfa így felelt nekik, elhagyja-e az én kövérségemet, amelyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett? Akkor a fügefának szóltak a fák, jelrel te, és uralkodjál rajtunk. De a fügefa is azt mondta nekik, elhagyja-e édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett. Azután a szőlőtőnek mondák a fák, jelrel te, uralkodjál rajtunk. Azonban a szőlőtő is azt mondta nekik, elhagyja-e mustomat, amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy ingadozom a fák felett. Mondának végre a fák minnyájan a galagonya bokornak, jerel te, uralkodjál mi rajtunk. És mondta a galagonya bokor a fáknak, ha igazán királlyá kentek engem magatok felett, jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban, de hogyha nem, jöjjön tűz ki a galagonya bokorból, és égesse meg a Libánonnak cédrusait. Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedtetek é, hogy Abiméleket tettétek királlyá, és jól cselekedtetek é Jerubbaállal és házanépével, és úgy bántatok é vele, amint megérdemelte. Mert éretetek harcolt atyám, és még életével is semmit nem gondolván mentett meg titeket a Midiámnak kezéből. Boldog, aki olvassa, és boldog, akik hallgatják e könyv profétálásának beszédeit. Helyünkön maradva csendesedjünk el szíveinkben imádságra. Hálás szívvel magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk, hogy azt énekelhettük rólad, és azt vallhattuk, hogy szent vagy. Hogy úgy ismertünk meg téged, mint akinek az egek az ülőszéked, vagyis aki uralkodsz a teremtett világ felett, amit létrehoztál, azt nem hagytad magára, nem hagytad sorsára, hanem továbbra is fenntartod és igazgatod. És magasztalunk téged azért, mert olyan mélyre ereszkedtél hozzánk a te fiadban, Jézus Krisztusban, amilyen mélyre csak lehetett, a betlehemi jászolbölcső szegénységébe, a Golgota keresztjének a kínjára, a megvettetésnek, az elhagyattatásnak, a pokoli sötétségébe, azért, hogy vele és általa velünk maradj minden napon a világ végezetéig. Magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halottak közül, és magasztalunk téged azért, hogy élő úrként ott van most testileg a te jobbodon. Magasztalunk, hogy az ő egyházát, népét onnan irányítja, vezeti, kormányozza. Éppen ezért tudjuk, hogy mit cselekedjünk, nem kell tanácstalanoknak lennünk, nem kell vezetetleneknek lennünk, mert ígéje és szent lelke által pásztorul bennünket a mi főpásztorunk. Urunk, hozzuk eléd a mi életünket, úgy jöttünk, ahogy vagyunk, és engedd meg, hogy úgy jöjjünk, semmit nem szépítve, semmit nem takargatva, hiszen előled elrejtenünk semmit nem lehet. Te előtted leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Te látod, hogy mennyire élünk neked, mennyire vagyunk benned, mennyire szolgálunk téged, és mennyire töltjük be küldetésünket, amire te elhívtál és elküldtél. Könyörülj meg rajtunk, és adj bocsánatot, Urunk, mert ha magunkra nézünk, akkor elcsüggedünk, mert nem látjuk csak a mulasztást, nem látjuk csak a bűnöket és vétkeket, amiket elkövetünk ellened, csak az indulatainkkal tudunk szembesülni, a hiába való gondolatainkkal, a szánkon kicsúszott, tisztátalan beszéddel szembesülünk. Hadd kérjünk az íge szavával, tisztíts meg bennünket, és fehérebbek leszünk a hónál. Engedd meg, Urunk, hogy jelenlétedben örvendezhessünk, mert azt énekeltük, hogy azokkal vagy, és azokkal együtt lakozol, akikben alázatos a lélek. Ezért kérünk csöndes, alázatos lelket, és kérünk, hogy te növekedhess, és te légy nagy most előttünk, az ige által is, ahol mikor beszélsz hozzánk és szólsz velünk. Téged szeretnénk dicsőíteni és magasztalni a gyülekezet közösségében is. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem, eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Amen. Testvéreim, az ige hallgatására készülve is a 294. dicséret verseit énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jöjjetek fennállva, könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk megköszönni, hogy áldó szabad van felénk, amit kérhetünk és amit várhatunk. Pedig feddő szót érdemelnénk, az lenne a jogos. Mégis köszönjük, hogy az áldó szó az evangélium, a te örök szeretetedről és bűnbocsánatodról szóró híradás. Adj nekünk fület a hallásra, és lelket az engedelmességre. Amen. Testvéreim, Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakasz alapján hirdetem. Ismét hadd olvassam a Bírák könyve 9. fejezetének a 17. versét, ahol ez van megírva. mert érettetek harcolt, atyám, és még életével is semmit nem gondolván mentett meg titeket a Midiánnak kezéből. Amen. Foglaljunk helyet. Testvéreim, bizonyára sokan tudják, hogy a kalauzunk szerint a Bírák könyve 9. fejezetének a vége, a mai igénk, Abimélek története van itt leírva, és azért olvastam fel az előző verseket inkább, mert ebből jobban következtethetünk arra, hogy mi is történt, hiszen a mai kiírt igéből csak azt tudjuk meg, hogy ami történt, annak mi lett a vége. Az az út, amit ez az Abimélek nevű ember járt be, annak mi lett az Istentől elrendelt büntetése és következménye. A múlt vasárnapi ige hirdetésben hallhattuk, hogy milyen következményei lettek annak, hogy Izrael fiai elhagyták az Urat. Mert amikor egy nép elhagyja az Urat, amelyet egyébként szolgálnia kellene, szeretnie és tisztelnie lehetne, akkor annak mindig megvan a következménye és mindig megvan a büntetése. Isten kétféle módon sújtotta a népet, és sújtja mindig az ilyen népeket. Egyrészt háborúval, valamilyen külső nép támadásával. Ezek a külső népek általában ki is fosztották Izrael népét, nem csak lerohanták, hanem értékeitől is megfosztották őket. Istennek a másik büntetése pedig a természeti katasztrófák voltak, abban az időben főként a szárazság, mert akkor nem volt termés, és akkor a nép, amikor Isten eltörte a kenyérbotját, ahogy mondja az Isten igéje, akkor a nép a saját gyomrán tapasztalta meg, igen, nekünk olyan Istenünk van, aki gondoskodik rólunk, de ha kell, akkor szeretettel figyelmeztet, mert vissza akar téríteni önmagához. A Bírák könyve is egy ilyen korról tudósít, amikor Izrael gyermekei, Izrael fiai elhagyták az Urat. Elhagyták az Urat, az ő királyukat, az ő teremtőjüket, az ő gondviselőjüket, aki pedig nagyon sok ajándékkal halmozta el őket. Ezért Isten kénytelen volt büntetéshez nyúlni, hogy ez a nép észhez térjen, magába szálljon, elgondolkozzon, és kiejtse végre azt a mondatot, amit Jeremiás könyvében olvasunk, téríts meg, Uram, és megtérünk. Vagyis, hogy segítségül hívják az Úr nevét, könyörögjenek szabadításért, és a szabadulás után pedig hálával dicsőítsék őt. Ma is ez lenne az embernek a lelki útja, és ma is ez lenne a feladatunk. Kiáltani, a szabadítást elfogadni, elvenni, és neki odaszánt hálás életet élni. És ez a történet arról szól, testvéreim, Abimélek bűne, hogy amikor Gedeon meghal, aki a midiániták kezéből Isten szeretete, kegyelme és ereje által megszabadítja a népet, mint emberi eszköz, egy emberi eszköz volt Gedeon. Gedeon halála után nagy kérdés lesz, hogy vajon ki fogja vezetni Isten népét. Gedeonnak van 70 fia, nyilván abban az időben ez több feleségtől volt, mert akkor még ez megengedett volt. 70 fia van, akik közül az egyik, ez az Abimélek, akiről ma szó lesz, aki tulajdonképpen egy törvénytelen gyerek, mert a szolgálótól született, bár a nevében azt hordozza, hogy az én atyám király. A király az atyám. Tehát Abiméleknek adtak egy ilyen nevet, mert az ember mindig az ő bűnét, félrelépéseit megpróbálja valahogy palástolni, mintha azt ki lehetne igazítani, mintha azt jóvá lehetne tenni, és ezzel még egy, így szoktuk mondani, hogy egy lovat adnak Abimélek alá, amit ő aztán meg is lovagol, mert ő szeretne aztán király lenni és vezető Izraelben. És egyszer csak ez az Abimélek majd jelentkezik, hogy ő elvállalná ezt a tisztet. Ő azért király lenne szívesen, mert elmegy Sikembe az anyjának házához, és azt mondja a rokonságnak, hogy most mi a jobb nektek. ha 70 ember uralkodik rajtatok, vagy pedig, hogyha egy ember lesz a vezetőtök. És éppen ezért, testvéreim, ebben a történetben van olyan üzenet, amely nekünk úgy is szól, mint közösségnek, mint gyülekezetnek, mint egyháznak, mint az Isten földi vándorló népének, és van olyan üzenet is benne, ami személyes egyéni életünkre is vonatkozik, és Istentől vett tanítást vehetünk el, ami személyes lelki életünkre nézve is. Szeretném elmondani a testvéreknek, hogy Abimeleknek a bűne miből áll. Mert ez nem egy egyszeri eset, hanem ez egy olyan eset, amely azóta is nagyon sokszor megismétlődött, és a jövőben is bármikor megismétlődhet, mert erre vagyunk hajlamosak mi is, és ez az indulat van bennünk, amely Abimelekben volt. Bár az az indulat lenne bennünk, amely volt a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. De bennünk ez az indulat lakozik, ez működik az emberben, ami Abimelekben is működött, és éppen ezért ennek néhány üzenetét hadd mondjam el a testvéreknek. Először is Abimelek ugye története azt mondja el nekünk, amit nagyon jó, hogyha komolyan veszünk, hogy az Isten gyermekeinek az élete és a Jézus Krisztusnak a követése, az soha nem ilyen önként jelentkezésen alapul, hanem mindig mennyei elhíváson kell, hogy alapuljon. Így is mondja egyszer az Isten igéje, hogy mennyei elhívás részesei vagyunk. Ebben téved ez az Abimelek, amikor ő jelentkezik erre a hivatásra, erre a posztra, hogy érdekes, hogy nem főszakácsot keresnek, arra lehet, hogy nem jelentkezett volna, vagy nem portást keresnek éppen az uralkodói házba, hanem éppen király nincsen. Hát ő szerénytelenül önmagát ajánlja, hogy ő ezt a posztot szívesen betöltené. Na de kedves testvérek, az Isten gyermekeinek az életében nem így van ám. Eszembe jutott az az ige, amikor valaki azt mondja a Szentírásban, hogy hívott minket szent hívással. Szóval mi nem azért lettünk az Isten gyermekei, mert mi eldöntöttük, hogy azok szeretnénk lenni, hanem azért, mert meghallottuk az ő hívását. Így is van megírva a római levélben, hogy Isten az ő gyermekeit elhívja. Úgy, ahogy Jézus Krisztus megállt, emlékeztek például Lévinek a vámszedő asztala mellett, és annyit mondott neki, hogy kövess engem. És Lévi felállt, maga sem értette, hogy miért, hogyan, hiszen az ő szíve azé a pénzé volt, amit ott kuporgatott és amit ott számolt. És mégis Jézus Krisztus ellenállhatatlan hívására, ő ott hagyja ezt, és elindul Jézus követésére. Vagy gondoljatok Zákeusra, vagy sorolhatnám tovább a példákat, egészen addig, míg magamról is beszélnék, mert én is így értettem meg a hívást, akkor Jézus azt mondja, hogy kövess engem. Jézus megáll és azt mondja, Zákeus, szállj le hamar, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom, és Zákeus nem is tudja, hogy miért, mert az ő élete is az a pénz, amit kuporgatott és keresett, és egyszer csak attól megszabadulva követni kezdi Jézus Krisztust. Nincs semmi előélete, sokaknak nem volt semmi előképzettsége, semmi vallásos múltja, szülői neveltetése, és amikor Jézus Krisztus igéjét meghallották, de hányan vagyunk így, nem? Amikor Jézus Krisztus szól, akkor mi elindultunk. Szóval milyen jó visszagondolni erre, testvérek, hogy az Isten gyermekeinek az életében ez mindig így van. Úgy, ahogy Pál írja a korintusi első levélben, amikor az Isten hűségéről beszél, amely abban nyilvánult meg, hogy elhívott titeket a Jézus Krisztussal való közösségre. Emlékeztek, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre. Nem véletlen, hogy a 48-as énekes könyvből kihagyták azt az éneket, akik ezt a szép énekes könyvet összeállították, és kihagyták azt az éneket, ami a régiben benne volt, és az idősebbek még velem együtt ismerik, halld meg a hívást, Jézusodét, még ma kövesd őt fogva kezét. Azt mondták, hogy ez inkább ne legyen benne. De ha valamire akkor azt mondták 48-ban, hogy ne legyen benne, akkor arra mi tudjuk, hogy annak nagyon benne kellett volna lenni. Mert ma is így van, testvérek, hogy az Isten igéje, amikor szól, akkor azért szól, hogy halld meg belőle a hívást, Jézusodét. Ő hívott minket, és ebbe jó belekapaszkodni, testvérek, mert ha tudjuk, hogy ő hív, akkor tudjuk, hogy ő is fog megtartani azon az úton, amire elhívott minket. Akkor a mi útonkon járásunk és a mi célba érkezésünk is biztos kezekben van. Ha már az indulás is biztos kezekben volt, akkor a megérkezés is egészen biztos kezekben van. Aztán azt mondja ez az Abimélek, figyeljétek meg, jobb néktek, hogy 70 férfi uralkodjék-e rajtatok. Testvérek, hol van az megírva, hogy egyik ember uralkodhat a másikon? Ha valaki egy ilyen igét talál, az szóljon nekem, szívesen elfogadom. Mert én a Bibliámban ilyen igét nem találtam, mert Isten nem engedte meg azt, hogy egyik ember a másikon uralkodjon. Isten arra rendelte az embert, hogy az egyik a másiknak segítsen. Hogy az egyik a másiknak támasza legyen. Hogy az egyik a másiknak, általában a gyengébb az erősebbnek, gondoljatok a Róma 14-re és Róma 15-re, hogy általában a gyengébb a gyengéknek az erősebb tudjon segíteni. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként, kín gyöngesége győz. Írta meg ezt az éneket az az énekíró, aki a római levelet nagyon ismerte. De az, hogy uralkodjon, azt Isten nem engedte meg. Isten arra rendelte az embert, hogy uralkodjon, de a természet felett. Az ég madarain, a föld állatain, a vízben levő állatokon, azon uralkodhat, de közben azokat gondoznia is kell. Mint ahogy ma is úgy van, tegnap éppen beszélgettem egy ifjúsági csendes napon egy vadásszal, és ugye tudjuk, hogy a vadászok nem csak ám a finom őszpörköltet eszik, hanem a vadászoknak ki kell menni télen, és ki kell vinni a szénát és az abrakot az etetőkbe, amikor nagy a hó. És amikor árvíz van, akkor mennek és mentik az állatokat, vagy terelik őket olyan helyekre. Szóval ez jelenti az, hogy uralkodj rajta, igen, lelőhetsz egy vaddisznót, de kötelességed is, hogy etesd őket, ha rászorulnak. Nem sorolom tovább, mert nem a vadászatról akarok beszélni, nehogy valaki meggyanúsítson vele, hanem Abimélek bűnéről, hogy az ember uralkodni szeretne, ez van benne, ki uralkodjon rajtatok. És az ember egy dolgot nem szeretne, amire Jézus rendelte, szolgálni. Mert Jézus mire rendelte az övét? Ahogyan én szolgáltam. Jézus úgy jött, mint szolga. Jézus úgy adott példát, mint szolga. Jézus úgy üresítette magát, hogy szolgai formát vett fel, mondja a Filippi 2 Krisztus himnusza. Akkor az ő gyermekese uralkodhat, csak szolgálhat. Ezért testvéreim, Abimélek bitorol egy olyan posztot, ahova nem hivatik el, és éppen ezért nem is fog tudni szolgálni, csak uralkodni. Mert aki nem tölti be az Istentől rendelt feladatát, küldetését, akit nem Isten helyez oda valamire, és érteti meg vele, hogy mi az ő feladata, az figyeljétek meg, hogy nem is akar és nem is tud szolgálni. De akar és fog uralkodni. Vagy inkább így mondom, hogy basáskodni, mert talán ez jobb kifejezés, mint az, hogy uralkodni. Éppen ezért, testvéreim, elhívás nélkül csak bitorolni lehet vezető szerepet. És ezt azért mondom, mert ez az ige nagyon világos a mi számunkra, nagyon világos útmutatás, mert az Isten népe is, Van olyan helyzetben, amikor választani kell. Van olyan helyzet, amikor egy poszt megürül. És akár a gyülekezetnek, akár egy egyházmegyének, akár egy egyházkerületnek, akár egy egyháznak oda kell állni egy választás elé. És éppen ezért, kedves testvérek, ez hallatlanul fontos, hogy ilyenkor mik vezetnek bennünket, de az is nagyon fontos, hogy hogyan lesz valaki vezető. Hogyan lesz valaki vezető? Jobb néktek, azt mondja ez az Abimélek, mi jobb nektek? Ez a harmadik seb, amiből vérzik az Isten igazsága, hogy Abimélek azt keresi, ami a népnek jó. Most valaki erre, aki a Biblia tanítását nem ismeri, azt mondja, hogy hát ez egy jó ember, ez egy jó vezető lesz, mert azt keresi, hogy mi jó a népnek. De testvéreim, akiket Isten elhívott szolgálatra és valamilyen pozícióba tett, azok soha nem azt keresték, hogy mi jó a népnek, hanem azt keresték, hogy mi szolgálja az Isten dicsőségét. Értjük, hogy mi a különbség? Mert hogyha a vezető azt kereste, hogy mi szolgálja az Isten dicsőségét, akkor mindig megértette, hogy mi jó a népnek. De ha úgy akarta a nép javát keresni, hogy közben nem az Isten dicsőségét kereste, akkor elbukott. Mert úgy nem lehet keresni, hogy mi jó a népnek, hogy én nem azt keresem, hogy de mi szolgálja Istennek a dicsőségét. Pedig a Biblia azt mondja nekünk, hogy akármit cselekszünk, emlékszünk? És ilyeneket mond a Biblia, még ha eszünk is, még ha iszunk is. Itt nem is vezetésről beszél a Biblia, királyságról vagy posztról, hanem akármit tesztek, azt az Isten dicsőségére tegyétek. Mert akkor majd meg fogjátok érteni, hogy mi jó a népnek. Majd akkor megértitek. És éppen ezért itt is elbukik ez az ember, és ez is a bűne, hogy ő azt keresi, hogy mi jó a népnek. Aztán a negyedik bűne Abimeleknek az volt, testvéreim, hogy idegen pénzt fogadott el. Mert hatalomra akar kerülni, és hatalomra csak úgy kerülhet, hogyha ezt valakik megtámogatják. Ugye ismerős a történet, nem? Egy idegen uralomhoz és egy idegen hatalomhoz pénzre van szükség. Befektetni kell. És tudjátok, honnan hozzák a pénzt? A Baal Berit templomából. Ez már maga egy rettenetes dolog, mert a Baal, a Berit azt jelenti a héberben, hogy szövetség. Hát valahogy így lehet lefordítani, hogy Baal szövetsége. Baal szövetségének a temploma. Képzeljétek el. Pedig a Biblia Istenről mondja, hogy ő szövetséget kötött az emberrel, nem? Szövetséget kötött Ádámmal és Évával, szövetséget kötött Noéval, szövetséget kötött Ábrahámmal. És amikor Jézus Krisztus felemeli a kelyhet, a poharat, azt mondja, hogy ez az új szövetség vére az én, új szövetség az én vérem által. És azt mondja a nép, hogy nekünk nem az Isten szövetsége kell, hanem a Baál szövetsége. És onnan jön a pénz. Mert Abimeleket meg kell támogatni. Érdekes, hogy akiket Isten elhívott, akiket Isten rendelt valamilyen vezetői pozícióra, azokat nem kellett ilyen idegen pénzekkel megtámogatni. Azért, hogy elérjék céljukat. Mit csinál a pénzzel Abimelek? Következő bűn. Azt mondja, hogy felfogadott Abimelek hitvány és csellengő embereket, akik a csőcseléket, ma talán így lehetne mondani, és ezeket maga mellé állította, henyélő és hiába való embereket fogadott magának, akik őt követték. Milyen jellemző, ugye? Hogy szoktuk mondani? Madar a tolláról. Ez olyan jellemző, testvérek, hogy egy vezető, ezzel ma is szembesülünk, hogy egy vezető kiket fogad maga mellé, tanácsadónak, társnak, segítőnek. Én nekem is azért van már egy olyan 30-35 éves rálátásom arra, amikor láttunk vezetőket, hát akár még az egyházban is, akikre olyan jellemző volt, hogy kiket vesznek maguk mellé, kikkel beszélik meg, vagy hadd ne mondjam, imádkozzák meg a döntéseket, feladatokat, tennivalókat, kikkel együtt borulnak le az Úr elé, de hát így nem lehet, hogy a Baal-Berit templomából a 70 ezüstot van támogatásként. Így nem lehet, testvéreim. Jaj, de szörnyű történet ez. Jaj, de jól mutatja a helyzetet. Vajon olyanokat veszünk-e magunk mellé? És ha valaki itt a testvérek közül azt mondja, hogy hát ő nem vezető, ő nem király, se az egyházban, se a világban, akkor hadd mondjam, testvérek, hogy dehogy nem, mindannyian vezettek, ha más nem egy kis családot, ha más nem egy kis közösségben ott vagytok. És nagyon jellemző, hogy a mi lelki életünkben valaki lelkitársunk vagy lelkitársaink vannak-e. Neked vannak-e lelki tanácsadóid? Neked vannak-e imatársaid? Egyszerűen vannak-e lelki döntéseid, vagy lelki kérdéseid? Mert akinek nincsenek, annak nem kell lelki tanács. Abimeleknek nem kellett. Abimeleknek testi tanács kellett. Abimeleknek olyan tanács kellett, ami alulról való, ördögi tanács. Ahhoz keresett olyan embereket. A lelki embernek lelki tanácsokra van szüksége. Lelki segítségre van szüksége. És amikor valaki lelki tanácsot és lelki segítséget kér, akkor ez pont azt jelenti, hogy én alázatos vagyok. Mert ez azt jelenti, hogy megosztom, segítsetek, rosszul láthatom, adjatok tanácsot. Kik a te társaid? Mert tudod, madarat tolláról, ember barátjáról lehet megismerni. Akivel összefogsz, akivel jóba vagy, az mutat rólad egy képet. Én mikor valahol találkozok egy lelkipásztorral az országban, ahol szolgálok, mindig meg szoktam kérdezni, hogy itt a környéken kivel tudsz kapcsolatot tartani. Kikkel tudsz összejönni, kikkel tudsz valamit megbeszélni, mert tudjátok, az mindig egy lelki képet is ad. Mikor elmondja, hogy kikkel, akkor körülbelül be tudom azonosítani. Nem azért, mintha én lennék a szívek és a vesék vizsgálója, nehogy félreértsetek, de hogy körülbelül be lehet azonosítani a lelkiségét, a hovatartozását, amikor elmondja, hogy ők kivel, kikkel tart kapcsolatot. Az ilyen emberek, testvérek, meg vannak győződve, hogy mindenhez értenek, mint Abimelek, és nincs bennük semmilyen alázat és semmilyen szerénység. Na, innen lehet meglátni, hogy Isten küldöttje valaki, vagy nem. Hogy ő maga törekszik-e valamire, vagy nem. Tudnék, testvéreim, az Isten küldöttei, azok figyeljétek meg, hogy nemhogy önként jelentkeztek, hogy én ezt vállalom szívesen, hanem soha nem akarták vállalni azt a feladatot, amire Isten elhívta őket. Azért nem akarták vállalni, mert féltek a felelősségtől, hogy ez egy nagy felelősség. Mert ha Isten engem valamire elhív, akkor Isten engem el is fog abban számoltatni. Azért, mert ha Isten nekem valamit ad, a számon is kéri, hogy mit csináltam vele. Hogy lesz számon kérés. Egyszer az előző gyülekezetünkben történt, hogy egy fiatalabb férfit jelöltek presbiternek, és a kedves hívő édesanyja azt mondta, fiam, én nagyon örülök neki, hogy ha te presbiter leszel, de tudod, hogy ez milyen felelősséggel jár? De tudod, hogy Isten téged el fog számoltatni? És emlékszem rá, hogy ez a fiatal ember úgy megrökönyödött egy pillanat alatt. Megrökölyött egy pillanat alatt. De azért presbiter lett, és az Úrnak kedves szolgája, de ez vezeti őt, gondolom még ma is. Hogy a kedves hívő édesanyja azt mondta, de téged Isten felelősségre fog vonni, hogy hű voltál-e? Hű voltál-e ő hozzá, és hű voltál-e ahhoz, amit rád bízott. Az ilyen ember, testvérek, viszont nem azt keresi, ami az Isten akarata, és nem segítőket vesz maga mellé, hanem akik riválisok, azokat meg kiírtja. Azokat elteszi lábalól, akik még labdába rúghatnak, És akkor ezután történik egy olyan dolog, amiről feltétlenül akartam szólni a testvéreknek, amikor előáll Jótám, ez a 70 gyermeknek az egyike, aki azért maradt meg, és azért nem végeztetett ki, mert elbújt. Elrejtőzött, mondja az ige. És amikor Jótámnak ezt elmondják, akkor Jótám előáll, a Garizim hegyére megy, és a Garizim hegyén azt mondja, kiáltva, felszóval kiáltott, hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten. És az volt bennem, testvérek, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy amikor Abimélek ilyen bűnt követel, az Isten gondoskodik arról, hogy az ő igéje megmaradjon, és hogy valaki az ő igéjét képviselje. Tehát a Bibliából látjuk, hogy vannak sötét korok, vannak nehéz korszakok, de ezekben a sötét és nehéz korszakokban is az Isten igéjét valaki képviselte. Lehet, hogy csak egy valaki. Én nagyon szeretek beszélni az ébredés történetről, már több csoportban elmondhattam, és nekem olyan megható mindig az, és tényleg csak könnyes szemmel tudtam róla mindig beszélni, amikor a 19. század első felében itt Budapesten egy német evangélikus főhercegnő, Mária Dorottya, a várban, a vár ablakából nézte az elterülő várost, meg Magyarországot, és elkezdett imádkozni, hogy Uram, ébreszt fel ezt a népet. Zúgott itt a harangszó, folyt itt a szertartás, hát minden sarkon volt egy templom, még akkor Budapesten nem ennyi, de akkor is voltak templomok, meg az egész ország tele volt építve már templommal, és egy valaki hűségesen könyörgött ott a budai vár ablakában, hogy Uram, gyújts világosságot e bálványimádó és megsötétedett népnek a szívében. Az Isten megkönyörült, és elkezdett világosságot gyújtani. Mert egy valaki előállt, úgy, mint Jótám. És egy valaki képviselte ott az Urat, és egy valaki az Isten igéjének a szószólója lett. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon Isten nem rajtad keresztül akarja-e képviselni az ő ügyét? E gonosz és elvetemült nemzetség közepette. Nézd meg, testvérem, hogy vajon Isten nem rajtad keresztül akarja-e az ő igéjét felszóval hirdettetni? Amit te lehet, hogy szégyelsz, bár Pál apostol azt mondta, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Lehet, hogy te nem vagy kész, bár az ige azt mondja, hogy Pál kész volt még Rómába is elmenni az evangélium üzenetével. Akkor te kész vagy-e kiállni? Jótám alázatos, csendes szolgálja az Istennek. Látjátok, nem kap tisztet, nem kap királyságot, nem jut nagy pozícióba. De az Isten mégis rábízta a legnagyobbat, az ő igéjét. Tudjátok, testvérek, hogy ez a legnagyobb dolog, mikor valakire Isten rábízza az ő igéjét, mikor valakinek a szívébe rejti, mikor azt mondja a Zsoltárban, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened, mondja a 119. Zsoltár. Mikor valaki azt mondja, hogy én ahol vagyok, én azért vagyok ott, hogy az Isten igéjét képviseljem, és ez a Jótám kiáll, pedig a többi testvérét megölték. Egy kövön, micsoda gonoszság, micsoda aljasság. Lemészároltatta, ez egy mészáros. Ez az Abimelek. És Jótám nem azt mondja, hogy hát akkor hát, ha engem is kivégeznek, na inkább hallgassunk. Jobb nem szólni, hanem ez az ember szól. És mit mond el? Ezt a liberális Biblia magyarázók úgy mondják, hogy ez egy mese a Bibliában. Ugye? De én ezt mindig annak idején is olyan megrökönyödve hallgattam, mert tudjuk, hogy a Bibliában nincs mese. Ha valamit beemel a Szentlélek a Szentírásba, akkor az onnantól kezdve nem mese, hanem onnantól kezdve Istennek az igéje. Ugye? Pál apostol beemel a Szentírásba egy pogány költőtől egy mondatot. hogy ez a pogány költő nem Isten igéjét írta meg, emlékeztek rá, a ti költőitek ezt mondták. De onnantól kezdve, hogy beemeli a Szentírásba, onnantól kezdve Istennek az élő igéje lesz. A Szentlélek beemeli. Tehát onnantól kezdve ez a számunkra ez nem mese. Felejtsük el, hanem Istennek írott, élő igéje. Figyeljétek meg, mit mond el a fák király választásáról. Na úgy van ez, mondja Jótán, mikor a fák elmentek, hogy királyt válasszanak. És elmennek az olajfához. Legyél a mi királyunk. Az olajfa azt mondja, hogy hát elhagyjam az én kövérségemet, amelyel tisztelnek Istent és embereket, unik olajjal kentek fel szolgálatra fő vezetőket. Mennek a fügefához, hát elhagyjam-e édességemet, azért, hogy hajladozzam a fák fölött. Mennek a szőlőhöz, elhagyjam én mustomat, amely megvidámítja a szívet. Persze mértékkel vidámítja meg a szívet. A túl sok az már nem, az már galibát okoz. De a Biblia így használja, amely megvidámítja a szívet. Elhagyjam. És a végén oda mennek a galagonya bokorhoz, és azt mondják neki, légy te király felettünk. És testvéreim, itt egy hatalmas igei üzenet van megírva, ami a te életedre, meg az enyémre is vonatkozik. Tudnélik, a három fa, vagy cserje, vagy nem tudom a szőlőt minek nevezik, a füge, a szőlő és az olajfa, ezek mind hasznos termést hoznak. És azt mondja ez a három fa, hogy én nem tudok elmenni, hogy király legyek, mert akkor ki kellene szaggattatnom, ki kellene, hogy szaggassanak innen a földből, azért, hogy hajladozzam a fák fölött. Én nem erre vagyok rendelve. Testvér, itt Isten megszégyeníti az embert ebben az igében. Mert az olajfa, a fügefa, a szőlő, az tudta, hogy mire van rendelve. Azt tudta, hogy ő azért van, hogy teremjen. És ő tudta, hogy ő nem öncélúan terem, hanem ő valakiknek az érdekében terem, mert ezzel kenik fel, mert ezt az édes gyümölcsöt eszik az emberek, mert ez vidámítja meg a szívet. Hát ezek az emberek, hát csak az ember nem tudja, hogy mire teremtetett. Hát csak az ember nem tudja, hogy a János 15 igéit, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhetek. Csak az ember nem tudja, hogy én választottalak titeket, és én rendeltelek, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hát csak az ember nem tudja, hogy a helyén van-e. Mit mond ez a három fa? Nem hagyhatom el a helyem. Engem az Isten oda ültetett, úgy, mint az Édenkertbe az Isten beültette a fákat. Engem Isten oda ültetett ebbe a földbe. Csak az ember nem tudja, hogy hova teremtetett. Csak az ember nem tudja azt, hogy Isten a Jézus Krisztussal való közösségre teremtette őt, és a bűneset következtében kiszakadt innen, és azért nem terem. És azért nincs békessége, nyugalma, öröme, azért nincs szelítsége, azért nincs szolgálatkészsége, semmije, mert nem lehet. Mert mihelyt ebből a közegből kiszakadna ez a három fa, azonnal megszűnne a termés, ugye? Azonnal megszűnne a termés. Vajon te tudod-e, testvér, hogy hova rendeltettél? Vajon te tudod-e, hogy miért vagy ott? Vajon neked vannak-e gyümölcseid, amit lehet élvezni? Vagy inkább távoltartást kéne kérni tőled bírósági úton? Mert a te közelséged se jó. Értjük az igét, ugye? Mi arra rendeltettünk, hogy a Jézus Krisztussal való közösségben az életünk gyümölcs termő élet legyen. És ezt a három fa ezt mondja el. Hát azért, hogy hajladozzam. Azért, hogy hajladozzam. És jelentkezik majd, mennek már a galagonya bokorhoz. Ez egy hitvány bokor, testvérek. Ez egy hitvány bokor. Olyan tövisei vannak, szinte csak tövise van. Ahol ez megjelent a mezőn, általában abban a bibliai korban és azon a tájon, ez, ha valahol megjelent, azt a helyet még elhagyták a juhok meg a kecskék is. Még azoknak se kellett. Ott többet nem legeltek, ahol ez a galagonya megjelent. És a gallagonya bokor azt mondja, hogy hát majd én leszek a királyotok. De hogyha nem jöttök az én árnyékomba, akkor tűz jön ki a galagonya bokorból, és megemészti a Libánon cédrusait. Figyelitek, micsoda gög. Ugye, az Istentől rendelt vezető az mindig alázatos marad. Az önkéntesek azok mindig gőgösek. Megemészti a Libánon cédrusait. Ugye a Libánon cédrusát tartották a fák királyának. Ugye, a Libánon cédrusai. Gyönyörű, hatalmas, sudár alakjukkal. Mert ez a történet arra utal, hogy Izrael népének volt királya, csak nem fogadta el ezt a királyt. Hogy van már királyunk, csak ő a galagonya bokrot akarta. Csak ő a galagonya bokrot választotta, hogy legyen király. Kedves testvérek, hadd fejezzem be azzal, hogy a galagonya bokor azt mondta, tűz jön ki és megemészt titeket. Jézus Krisztus is miről beszélt, amikor itt járt a földön? Arról beszélt, hogy van nekünk egy ellenségünk, a sátán, aki nem egyébért jő, hanem hogy öljön, raboljon és pusztítson. És ahol ő jár, ott a családok tönkre mennek, ahol ő jár, ott a házasságok felbomlanak, ahol ő jár, ott a gyermekek elkallódnak a világ útjára. Ahol ő jár, ott csak nyomorúság van, könny, öngyilkosság, halál és fájdalom. Jézus Krisztus mit mondott? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus azt mondta, hogy én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. És ennek az igének végezetül legyen ez a nagy tanítás a testvérek. Akarod-e a Jézus királyságát? Mert tudjátok, hányszor volt a nép úgy, amikor Isten ezt a két vezetőt elénk adta, és azt mondta, hogy válasszatok, kit szolgáltok, mondja Józsué. Isten igéje azt mondja, hogy Pilátus előhozza Jézust és Barabást. Kit bocsássak szabadon? És zúg a tömeg, hogy Barabást bocsáss szabadon. És Jézust feszítsd meg. Mert az emberi szív erre hajlandó, a galagonya bokrot tenni királyá. Töviseivel, okádó tüzével együtt, és nem Jézust, aki azt mondja egyszer, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Igen, legyen nagy tanítás, testvérek, ebből, ami számunkra. Azt mondja végezetül ez az Abimélek, mert éretetek harcolt atyám, és még életével sem gondolt, úgy mentett meg titeket a Midiánnak kezéből. Ki az, akire utal ez az ige? Hát nem Jézus. Hát ő volt az, aki az életével sem gondolt, akinek az élete sem volt drága, hogy érettünk letegye, aki úgy harcolt értünk, hogy atyám, ne bocsáss, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és megszabadított titeket a Midiánnak kezéből. Hát nem Jézus a szabadító? Hát nem ő ad szabadulást? Hát nem az lesz a valóban szabad, akit ő megszabadít? Ezért hadd kérjelek téged, hogy válaszd Jézust. Ezért hadd kérjelek téged, hogy legyél a helyeden. Hadd kérjelek téged, hogy kezdj el gyümölcsöző életet élni. Ne öncélúan, ne önmagadnak. Ne csak enni, táplálkozni. Nagyon jó, mikor a talajnak megadjuk azt, amire a növénynek szüksége van. De azt a növény kamatoztatja. Tegnap jártam valahol, ahol szolgáltam egy kertben, ahol hát ismerem azt a földet, ahol akkora sárgarépák, akkora cukkinik, és akkora növények voltak, hogy csak néztem, már rég elfelejtettem ezt a csodálatos földet. Na de hát a csodálatos föld csodálatos gyümölcsöt tud teremni. Vajon akarsz egy gyümölcsöt teremni? Azt, aki gyümölcsöt terem, az én atyám megmetszi, gondozza, hogy több gyümölcsöt teremjen. Mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek.
Választ Jézust. Mondd azt, hogy csak te kell lesz én, Uram. Benned mindent meglelek. Kegyelem vagy égi jó. Nem kell más királyság, nem kell más vezetés. Csak vezess, Uram, végig te, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mi is énekeljünk egy énekverset, testvéreim, az ígére válaszul a 464. ének első versét. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem ime megnyitom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy miután a gonosz megrontott bennünket, és ennek a rontásnak és romlottságnak sokféle jele van már, vagy jele volt az életünkben. Köszönjük, hogy te szabadító úr jöttél, és ezért a te szabadításodért vagyunk hálásak, hogy a Golgota keresztjén megharcoltad ezt a nehéz harcot, azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Engedd, hogy a te királyságodat válasszuk, és hadd vallja azt az egész életünk, hogy a te királyságod bő áldás, ott van a felszabadulás, fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk betegeinkért, így tehetjük kezedbe azokat a családokat, akik a héten szeretteiktől búcsúztak. Adj nekik élő reménységet és áldott vigasztalást. Így hordozd a mi életünket, ezen a nyáron is, csendes heteinket, az igével való közösségünket, és engedd, Urunk, hogy ma is legyenek azok, akik meghallják a te szavadat, és meghalván azt élnek. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, az áldó ige meghallgatása előtt a 398. dicséretet énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt, amellyel megvalljuk azt, hogy van nekünk Urunk, van nekünk Királyunk, és egyszer majd ez a királysága ki fog derülni, hogy ő valóban mindenek felett Úr, és nevére egyszer minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen.